csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Buli, a Nemzeti Sport Rádió jégkorong magazinja.
Magyar hoki sikerek Innsbruckban, valamint Káposztásmegyeren férfi válogatottunk gőzerővel készül a svájci alcsoportos világbajnokságra. Szeretne ismét bennmaradni. Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket. Elsőként felidézzük, a női jégkorong válogatottunk divízió egyperes VB-n elért első hosszabbításos győzelmét, hiszen a számunkra nyitó mérkőzésen a Vasas Jégcentrumban vasárnap este Franciaország ellen küzdött derekasan a magyar csapat, a hosszabbításban pedig érkezett Kreisz Emma győztes gólja. Erdély Márkkal közvetítettük az összecsapást.
Ott van megint a francia potokon a korong a magyar harmadban, Seregé talán korongot tud szerezni, jó helyzetben van, így is van, és Kreisz Emmával ketten megindulnak előre. Kreisznél van a pak, Kreisznél egy jó lövés, gól! Kreisz Emma kilövi a jobb felső sarkot, úgyhogy Magyarország megnyeri az első mérkőzését a divízió egyperes női jégkorong világbajnokságon Franciaország ellen. És szerintem ezek a hölgyek mind megérdemlik, mert többet tettek érte, mint a francia játékosok.
A mérkőzés követően kollégám elsőként a győztes gól szerzőjét, Kreisz Emmát kérdezte.
Erre számítottunk, hogy egy kemény meccs lesz, és végül az is lett. Nehéz volt, sokszor mélyen voltunk, úgy érzem, de együtt csapatként vissza tudtunk jönni, és a végén ugye megnyerni.
Azért voltak olyan periódusok, amikor ti nyomtatok volt, amikor a franciák, ezt egyébként belülről nehéz átélni?
Igen, nehéz azt kezelni, és ilyenkor kell az, hogy egy ember meghúzza a csapatot, és ez szerintem jól működött nálunk. Mindig volt, aki egy kicsit fellépett és előre húzta a csapatot.
Ha visszaemlékszel, az első harmadban volt egy hasonló szituáció, mint ami aztán a gólod lett a hosszabbításban, akkor nem sikerült, viszont egy kiváló helyzetben megbetaláltál. Milyen volt belülről ez a találat?
Ugye 3-3 ellen játszottunk, ez egy kicsit más, mint az 5-5 elleni játék. Belülről én arra emlékszem, hogy a Mira sortársam kiadta nekem a korongot, ő ment, levitte a két hátvédet, és nekem egy üres helyen volt igazából belépni, és könnyű dolgom volt, úgyhogy ő előtte megdolgozott érte.
Ha már a könnyű dolgot említetted, papíron holnap egy könnyebb ellenfél jön, nyilván ezt nehéz kijelenteni, de már egy hetest kaptak ugye a kínaiak. Hogy várod ezt a találkozót?
Igen, én nem szoktam általában azzal foglalkozni, hogy ők milyen meccset játszottak mások ellen, mi magunkkal szeretnénk foglalkozni, és az a lényeg, hogy mi a legjobb játékunkat hozzuk holnap is.
Folytassuk a kapus Németh Anikóval.
Milyen volt belülről ez a mérkőzés, mert tényleg hol a franciák nyomtak, hol ti, kapus szemmel ez milyen volt?
Hát izgalmas mérkőzés volt, főleg az első harmad, így ott kaptunk, azért elég, nem tudom pontosan mennyi, de voltak hátrányaink, ott azért eléggé éreztem, hogy megsoroznak, kicsit éreztem is, hogy a pulzusom megemelkedett, de úgy ez igazából nekem így jól is jött ezek a sok lövések, szeretem az ilyen sok lövéses meccset, igazából fel voltam arra készülve, hogy mindenhonnan lőnek, mert ugye azért ismerjük a franciákat, és nekem az első harmad ilyen jó volt, mert így kis magabiztosságot szereztem így az első meccsen, így a VB-n. A második harmad az számomra nem volt annyira, hogy mondjam, megterhelőbb, mint az első harmadat, kevesebb lövés volt, de igazából a hátvédeink meg a csatáraink is nagyon jól dolgoztak előttem, rengeteg blokk volt, jó ütőhasználat, és igazából hát a harmadik harmad meg egy olyan oda-vissza hoki volt.
És a harmadik harmadban azért volt rengeteg kiállítás a magyar válogatott ellen. Nyilván nem szeretünk bírozni, én sem kérnélek meg rá, de ez milyen volt azért ezt belülről átérni, mert azért itthon a Vasas Jégcentrumban mi úgy éreztük, hogy pici ellenszélben játszotok.
Hát igazából most, ha nem is nézzük, hogy hazai pálya, azért akkor is szerintem, meg nem csak szerintem, így az edzői stáb, meg így bárkit megkérdezünk, látta ezt a meccset, most tényleg nem azért, mert hazai pálya is hazabeszélek, de azért voltak olyan kiállítások, amik achthatók lettek volna az ellenfél részére.
És így láttuk, igen.
És oké, hogy mi is szabálytalankodtunk, de azt be is fújták igazából, és a másik oldalról meg nem.
és a hosszabbítás aztán eldöntöttek rá szemben egy óriási bombával, de azt nagyjából 40 méterről láttad, onnan is óriási gólnak tűnt?
Igen, nagy gól volt, és meg is köszöntem neki, mert ilyenkor kicsit mindig azért a fejemben, hogy úgy csak nyerjük meg hosszabbításban, nem szeretnék büntetőket. Nem azt mondom, nem szeretnék büntetőket védeni, de azért az egy kapus szemmel egy nagy teher, hogy egy VB-n neked büntetőket kell védeni, és igazából rajtad múlik, hogy most nyerünk vagy nem.
Pláne, hogyha visszaemlékezünk, nem olyan rég a franciák ellen volt egy szétlövés után elvesztett találkozó, na de most hagyjuk is inkább a franciákat, az első meccs letudva nagyon kemény volt, nagyon jó meccs, sikerült a győzelem. Holnap elvileg egy könnyedebbnek ígérkező meccs jön, de hát nyilván ti sem fogjátok hagyni, hogy mondjuk belealudjatok ebbe a találkozóba. Kína lesz az ellenfél, aki ma egy, vagy amelyik csapat ma egy hetest kapott.
Igen, ezt amúgy soha nem szabad így kijelenteni, hogy könnyebb ellenfél. Nyilván nem azt mondom, hogy kicsit kilógnak lefele ebből a divízióból, de nyilván nem fognak akkora játékot képviselni, mint a franciák, vagy esetleg a norvégok, szlovákok. Ugye játszottunk velük egy edzőmeccset, amit 5-0-ra sikerült megnyerni, de igazából egy edzőm, én úgy gondolom, hogy egy edzőmeccset sem lehet alapozni, mert egy VB az mindig egy tiszta lap, egy új mérkőzés, úgyhogy igazából ugyanúgy fogunk beleállni, mint minden mérkőzésben.
Az ikertestvére német Bernadett is megszólalt a győzelem után, a franciák legyőzését követően.
Hol dölt el ez a mérkőzés? Mert sok tanulsága lehet, de a végén a szív viadalának is bekönyvelhetjük, mert nagyon fontos 2 pont meggyőzelem.
Így van, hát szerintem ott dölt el, mikor a harmadik harmadban kaptunk egymás után 3 darab kiállítást, és mind a hármat nagyon-nagyon jól kivédekeztük, és csak vitt előre a szívünk, és én már tudtam, hogy a hosszabbításban nem lesz ebből probléma így, úgyhogy hamar győzedelmeskedtünk szerencsére.
Mit kell például Delaney Collins ott a hosszabbítás előtt, mert az is felmerült, de már Huszák Alexandra mondta, hogy ő is nyugtatta a csapatot, te is a rutinosabbak között tartozol, tehát hogy ti már meg tudjátok oldani, hogy nem foglalkoztok a bírói döntésekkel.
Igen, igen, már a második harmad szünetben szólt, hogy tehát az emocionálisan ne lendüljünk túl, tehát hogy ne legyen az, hogy mi a bírókkal foglalkozunk, hogy az viszi el a fókuszt, hogy fújnak, tehát csak befelé kell fókuszálni a mi játékunkra, és hál' Istennek ez sikerült is. Régebben voltak olyan periódusok, amikor ez nem nagyon jött össze, és ezáltal nem voltunk mindig olyan sikeresek, hál' Istennek ezt már túllendült el a csapat, úgyhogy szerintem ez volt a kulcs, hogy csak a belső energiákra tudtunk fókuszálni, és így tudtunk győzelmeskedni.
Kína ellen mennyivel lesz könnyebb?
Hát ezt soha nem lehet megmondani, játszottunk velük már egy edzőmeccset, ott 5-0-ás győzelmet arattunk. Szerintem egy világbajnokságon a mérkőzés az mindig paprikásabb, kicsit kiélezettebb, mint egy edzőmérkőzés, de szerintem ha tudjuk gyújtani azt a játékot, amit eddig is hoztunk, akkor nem lesz problémánk.
Ezt követően a Kína ellen 4-0, már az első harmadot követően 3-0 volt ide. A folytatásban majd jönnek a szlovákok, aztán az olaszok, lehet, hogy ez dönt a feljutásról. Végül szombaton Norvégia ellen lép végre a magyar női felnőtt jégkorong válogatott Káposztás megyeren a Vasas Jégcentrumban. Egy biztos, csak egy csapat jut fel majd a világ elitbe a 6-ból. A 3-3 elleni felnőtt férfi jégkorong válogatottunk Innsbruckban Hollandiát és Nagy-Britanniát is legyőzte vasárnap, ezzel pedig az elődöntőt követően a döntőt megnyerve tornagyőzelmet szerzett. Gratulálunk nekik. Reméljük, hogy gratuláltunk majd a felnőtt férfi jégkorong válogatottnak az 5-5 elleni játékban, hiszen ismét ott lehet az alcsoportban, története során először egymás után 2 alcsoportos vében a magyar válogatott. 2025-ben Dániában sikerült a történelmi bennmaradás, így nem kell visszamenni az egyel lejjebbi osztályba, hanem ismét a világelitre készülünk. Május 16-án Finnország ellen lesz majd az első meccsünk Zürichben. Utána 2 nagyon fontos meccs a bennmaradás szempontjából, Ausztria és Nagy-Britannia ellen. Majoros Gergely, a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya Jó Andrással beszélgetett itt a Nemzeti Sportrádióban az esélyekről és a csapat hátteréről, na persze saját magáról is, arról, hogy miként lett ő edző szövetségi kapitány.
Kapitányként hogyan tekintesz vissza a Nemzetek Európai Kupájára? Inkább visszajelzés volt, vagy inkább figyelmeztetés?
Jó napot kívánok, sziasztok! Kísérletezgetés volt leginkább, és azt hiszem, hogy felkészülés lehetett a nagyon jó ellenfelek ellen a nagyon erős világbajnokságra. Nyilván az is kétségtelen, hogy kaptunk válaszokat. Valami tetszett, és nyilván van egy pár, ami nem, de azt hiszem, hogy nagyon sok jó, pozitív hozadéka volt ennek a sorozatnak számunkra.
Mennyire azt kaptad vissza, amit Herning után reméltél?
Amit reméltünk, vagy amit vártunk, hogy elérjünk ezzel a bennmaradással. Más esetekben pedig azt kaptuk vissza, amitől kicsit féltünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy rávilágított az erősségeinkre és a gyengeségeinkre is ez a sorozat, ami nekünk nagyon fontos tanulság természetesen, és tartunk, ahol tartunk, ebből kell tovább épülnünk.
Mi az, amit nagyon féltetek, hogyha erről esetleg beszélhetsz?
Hát, hogy nyilván van ennek egy... azt mondják, hogy a jogosítvány szerzés második éve az, amikor az ember a legnagyobb valószínűséggel balesetet szenved.
Igen, sajnos, igen.
Egyszerűen elkezdődik az, hogy az ember azt gondolja, hogy jó, hát most már minden oké, mi rendben vagyunk, megérkeztünk, és könnyelművé válik, úgymond. Azt gondolom, hogy átmentünk ilyen gyerekbetegségeken ebben a szezonban, ahol azt gondolhatjuk, hogy mi tudunk játszani átcsoportos ellenfelek ellen, hiszen mi is átcsoportosok vagyunk, ami részben igaz, de ha mi nem tudjuk a legerősebb keretünket jégre tenni, akkor nekünk nagyon kell törnünk magunkat azon, hogy versenyképesek tudjunk lenni ezekkel az országokkal, és ez hol sikerült, hol nem. Van, amelyik meccsen sikerült, van, amelyiken nem. Van, amelyik harmadban sikerült, és van, amelyikben nem. Úgyhogy azt hiszem, hogy abban, hogy mi ezt sokkal egyenletesebben tudjuk hozni, ezt a magas szintű teljesítményt, ebben nekünk fejlődni kell, és ebben kiváló volt ez a szezon nekünk.
Norvégia és Ausztria a játékép alapján közelebb kerültünk hozzájuk? Hogyan vélekedtek?
Ugye itt azért nehéz ilyenekről beszélni, mert ők is tartalékos keretekkel állnak fel, csak nagyobb a merítés, ezért az ő tartalékos keretük magasabb szintű bajnokságokban játszik, mint a miénk. Ha az egész keretet vesszük, és van egy ilyen képzeletbeli átlagunk, akkor az magasabban van. Én azt gondolom, hogy a norvégok elleni mérkőzés magunkhoz képest egy kiváló teljesítmény volt. Ha picit okosabbak vagyunk a végén, és nem csinálunk egy felesleges kiállítást, akkor azt hiszem, hogy ez egy hosszató mérkőzés volt, lett volna. Így is egy hosszabbításos vereség, ami nyilván vállalható e között a két csapat között, és nincs semmi baj ezzel. Még egyszer mondom, az a kulcs, hogy amit mi jégre szeretünk volna vinni, az nagy részt megvalósult azon a mérkőzésen. Ez nem elmondható az osztrákok elleni mérkőzésen, azt gondolom, ez a fájóbb. Ki lehet kapni Ausztriától egy olyan meccsen, ami egy gólos mérkőzés az utolsó percekig, de azt hiszem, hogy itt mi tudtunk többet azon a napon, mint amit jégre tudtunk vinni, és ez természetesen nem jó.
Úgy korábban azt kérdeztem, hogy miben nem voltál elégedett, nem voltatok elégedettek. Miben voltál elégedett?
Én azt hiszem, hogy akkor, amikor mi tudásunk legjavát nyújtjuk, akkor egészen bő az a keret, aki helyt tud állni ezen a szinten, és ez számunkra is még talán pozitív meglepetés, és nem is csak helytállás, vagy nem is csak egy elvárt valami, hanem az elvárásokon felül tudták srácok bizonyítani, akik mondjuk nem voltak a VB keretben, hogy akkor, amikor a legjobbjukat nyújtják, akkor mire képesek. Ez pozitív meglepetés. A hátulütő az, hogy erre viszont nem képesek elég kiegyensúlyozottan tornáról tornára, meccsről meccsre. Ez az, amiben fejlődnünk kell, és azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy mi átcsoportba tudjunk maradni minél tovább, hogy minél több ilyen mérkőzésünk legyen. Nem tudom, hogyha mondjuk mi kiesünk valamikor a következő években, akkor ez hogyan változtatja a Nemzetek Európai Kupájának a besorolását, és lehet, hogy gyengébb meccseket kapunk. Nekünk az lenne a fontos, hogy nem probléma, hogy számszerűleg ez nem néz ki jól, majd sokkal többet veszítünk, mint amennyit nyerünk, de olyan szinten játszunk, ami minket jobbá tesz, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Ugye azt mondtad, hogy mind a két nemzet tartalékos csapattal lépett a jégre. Ettől függetlenül mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy volt-e olyan pont, amikor azt érezted, hogy ez tényleg elit szint, és itt nincs idő hibázni?
Hát, ha valaki csak a statisztikákat megnézi, akkor azt kell mondjam, hogy a norvég emberelőny. Ott sok közünk nem volt a játékhoz. Ami ugye megint azt igazolja, hogy a mi hátrányos védekezésünk az a tamperei 50%-ról Herningbe 82-re javult, azt hiszem, ami egy extrém fejlődés. De ahogy ez már nem elég struktúrált, hiszen nem vagyunk együtt, hanem találkozunk, egy videót megnézünk mondjuk a hátrányról, meg lehet, hogy egyszer gyakoroljuk a jégen a két edzésből, ami van a felkészülésre egy ilyen tornára, és utána egy teljesen összekevert ember hátrányos formációk, olyan emberek, akik lehet, hogy nem is játszanak hátrányt a klubcsapataikba, őket próbáljuk meg erre kiképezni, ez ilyen rövid alatt nem megy. Én abban bízom, hogy ha tudnánk tartani ezt a 80-82%-os hatékonyságot a VB-n, az azt gondolom, hogy kiemelkedő lenne. Ha meg tudjuk közelíteni jövőre is, akkor mi azt gondolom, hogy boldogak lehetünk, de ez kell nekünk az a 6-7 hetes felkészülés, hogy tényleg minden apróságot helyre tudjunk tenni.
Most te is említetted Herninget. Beszéljünk egy kicsit erről, mert hogy ugye kívülről csak annyit látnak sokan, hogy bennmaradtunk. A csapat ez belül hogy élte meg? Mit jelentett a csapatnak ez?
Hát szerintem én azt gondolom, hogy azt, hogy ennek a generációnak ez a történelmi tette. Van neki még pár szerencsére, mint például a bolzánai feljutás aranyéremmel, ilyen még ugye, amióta ilyen a lebonyolítás, amilyen nem volt, Szaporó volt az egyetlen, ahol aranyéremmel jutottunk fel, de ott két egymás mellé rendelt divízióból két aranyérmes jut fel tulajdonképpen, tehát a két aranyérmes nem találkozik ki, úgymond. Amióta új lebonyolítás van, és egy csoportból lehet csak feljutni, viszont két csapat, mi mindig ezüstéremmel jutottunk fel, ez a bolzánai volt az első aranyérmes feljutás, tehát ez is ennek a szűk rétegnek a mostani válogatottnak az eredménye. De hát akkor is azt mondhattuk, hogy jó, oké, de hát azért feljutás már volt, és nyilván az a lényeg, hogy most ez arany vagy ezüst, ez nagyjából mellékes, viszont bemaradás még nem volt, tehát azt hiszem, hogy ennek a generációnak, ennek a társaságnak ez a nagy eredménye, ez az, amit most úgy igazán kitelt az ablakba, hogy na ezt tettük mi hozzá a magyar ékonom sporthoz, és bízom benne, hogy lesz még olyan, amit majd kitelt.
Mennyire változtatja meg ezt a következő idényhez való hozzáállást, hogy most már nem visszajutni kell, hanem megmaradni? Bennmaradni?
Nagyon más kihívás a kettő, azt gondolom.
Bocsánat, más teher egyébként egymás után készülni elcsoportos küzdelmekre?
Én nem érzem ezt különösebben tehernek, sőt, azt gondolom, hogy ez olyan szempontból más lehetőség, hogy olyan még nem volt, hogy egy csapat úgy készülhessen átcsoportos VB-re, hogy idézőjelben átcsoportos VB-ről jön. Tehát, hogy azok a tapasztalatok, amiket megszerzett egy adott évben, az azonnal hasznosítható legyen a következő világbajnokságon. Hanem ugye itt az történt, hogy Tampere ugye az utolsó, ami kieséssel végződött, ott kiesik egy válogatott, akkor igazából mindenki azt mondja, jó, gyengébek voltunk ebben, abban, amabban, de hát most másra készülünk, most jön a divízió 1A, ez egy más helyzet, majd ha visszajutunk, mi lesz, amennyi idő eltelik, az alatt szövetségi kapitányt váltunk, a fél csapat lehet, hogy kiöregszik, most nyilván Tampere esetében ez nem igaz, mert 2 év telt el, de előtte meg 7 évek, meg ilyesmik, tehát hogy itt most ez teljesen kézzelfogható, hogy tapasztaltunk valamit tavaly májusban Herningben, és pontosan ugyanaz a kihívás fog velünk szembe jönni egy évvel később Zürichben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előny, amire nekünk tudni kell építeni. Én bízom benne, hogy ez a nem csak a stábnak, hanem a srácok mindennapjait is átlengi az, hogy mi történt, hova kell jutnunk, és azért mit kell tennünk.
Milyen a csapat kohézió?
Ez szerintem kiváló. Én azt gondolom, hogy ez nagyjából adott a magyar jégkorong válogatottnál. Mindegy, hogy kiket hívunk, ők megtalálják a hangot egymással, én azt gondolom, hogy sikerült itt az évek során kialakítani egy olyan kultúrát, ahol a különböző szereplők segítik egymást, a fiataloknak a beépülését, a stáb munkáját, a csapat körül dolgozóknak a lehetőségeit. Tehát szerintem ez egy összetartó közeg, úgy is, hogy bár még mindig kicsi, de nyilván sokkal nagyobb, mint amekkora volt akkor, amikor én játszottam mondjuk. Ott még inkább egyértelmű volt, hogy ez egy összetartó közösség, mert mindig ugyanazok találkoztak. Most azért ez nem igaz, mint egy viszonylag nagy keretet, mondjuk egy 45-ös keretet forgattunk meg ebben a szezonban, de azt gondolom, hogy így is ki tudott alakulni az, hogy összetartó lett. Nem feltétlenül mindig elég extrém módon odaadó. Talán ez egy fontos tanulság.
Megint arra kötnek, amit te mondtad, hogy amikor te játszottál, hogy a Svájc következik Zürich, a Swiss Life Arena, egy 12 000-es, hát egy hipermodern csarnok, hogy azért neked Svájc ismerős. Ugye legutóbb 2009-ben a játékosként léptél a jégre, most pedig szövetségi kapitányként térsz vissza, hát milyen érzés?
Nekem az egész szövetségi kapitányi pozíció egy ilyen, mondhatom azt is, hogy már fiatalkori álom, talán nem is az edzői pályafutásom álma, hanem még bőven játékos voltam, amikor azt gondoltam, hogy ez engem nagyon vonz, és ez egy óriási dolog lenne, ha egyszer nekem megadatna. Nyilván az gyerekkori álmunk, hogy sőt, talán ez is túlzás, mert gyerekkorunkban álmodni sem mertünk arról, hogy mi átcsoportról beszélgethessünk. Inkább ilyen fiatal felnőtt kori álom, hogy átcsoportba kellene jutni, és az milyen fantasztikus lenne. Nekem most már megadatott, hogy voltam játékosként is, másodedzőként is, és szövetségi kapitányként is átcsoportos világbajnokságon, és most jön a következő megint szövetségi kapitányként. Ez egy másik pálya, mint ahol mi játszottunk, de azt hiszem, hogy minden igényt ki fog elégíteni. Bízom benne, hogy sokkal több szurkoló fog ellátogatni Zürichbe, mint amennyit tette ugyanezt Herningben. Nagyon köszönjük azoknak, akik még oda is eljöttek, de nyilván Herningbe azért nagyon sok látnivaló nincs. A megközelíthetőség az viszonylag nehéz, és a Hawking kívül olyan nagyon sok célja nem lehetett az odautazásnak. Azért Zürichről szerencsére egyik sem elmondható, ez egy könnyen megközelíthető, hasonlóan drága, mint Herning, úgyhogy ebben nincsen semmi különbség. Úgyhogy bízunk benne, hogy valami Klóthe 2009 Klóthenhez hasonló élményekkel gazdagodik majd szurkoló is és játékos is.
Nagyon érdekes, amit mondtál, hogy fiatal felnőttként van gyerekként, azt gondoltad, hogy az volt az álmod, hogy szövetségi kapitány szeretnél lenni, hogy ez hogy jött neked? Mert hogy belegondolunk bármelyik sportba, akkor azért nem sokan gondolkodnak azon, hogy egyszer majd ők szeretnének szövetségi kapitányok lenni. Mi volt az indítatás?
Nem tudom, de én ilyen 24-5 éves koromban már fölrajzoltam a gyakorlatokat, amiket csinálunk, hogy meglegyen. Például, és nem tudom, jegyzetelgettem, hogy engem ez valamiért érdekelt, és most az is a helyzet, hogy valahogy én jobban kiteljesedek abban, hogy edző vagyok, mint ahogy abban kiteljesedtem, hogy játszom, ami általában ritka, ugye mindenki azt mondja, hogy ez a második legjobb dolog a sportban, hogy valaki edző lehet, és ott maradhat a játék közelében, nekem nem így van. Én majd tudom úgy tekintek rá, hogy örülök, hogy játszottam azért, hogy edző lehetek ma. És nekem ez ebben sokkal több örömmel lelem, és sokkal inkább azt gondolom, hogy ez nekem való, mint maga az élsport. Természetesen most valószínűleg ez utólag van így, és én imádtam hokizni, és én a mai napig rajongója vagyok ennek a játéknak. De valahogy maga az irányítás, a vezetés, az emberekkel való foglalkozás az sokkal jobban mozgat, mint maga a játék.
Ugye elmondhatod, hogy több szurkoló fog érkezni, valószínűleg, vagy ti is úgy remélitek. Azért ugye 12 000-es csarnokról beszélünk, ez mennyiben jelent plusz kihívást a magyar csapatnak? Beszéltünk egyetlen ilyenről, hogy plusz kihívást jelentett egy ilyen?
Maga az, hogy sok nézőnk, maga sok támogatónk van ott. Én azt gondolom, hogy ez, ha így lesz, ez nekünk csak öröm. Uh-huh. Mi, amikor elkezdtük a közös munkát a csapattal, ugye durván 2 évvel ezelőtt, másfél, akkor azt mondtuk, hogy egy fontos célkitűzésünk az a néhányból, hogy a magyar jégkorongnak a népszerűségét, a megítélését javítani tudjuk, az, hogy újra tele legyenek a csarnokok, amikor mi játszunk, újra szenvedélyes szurkolás legyen, és egymásra találjon szurkolótábor és csapat. Ez azt mondom, hogy egy hosszú és rögös út, és nyilván nem csak rajtunk múlik, hanem mi így a Jégkorong Szövetség szervezetének sokat kell tennie azért, hogy ez újra működőképes legyen. Olyan szint, nyilván ma is működik, meg mindig is működött, de azt gondolom, hogy azért ebben van egy valamiféle visszaesés, amit meg kell találnunk a módját, hogy tudunk visszaépíteni. Szerintem valamelyest jó úton járunk, bár még azért sok mindent kell tennünk, de biztos vagyok benne, hogy a bennmaradás az sokat tett ezért. Az, hogy mondjuk az év csapata szavazáson ott voltunk a top 3-ba, és ezzel megérintettünk valószínűleg egy csomó embert ezzel a sportággal, akik nem találkoztak volna vele, ez biztosan segít.
Akkor itt egy pillanat rájön meg, ez meglepett titeket egyébként, hogy ott voltatok?
Azért nem tudok erre érdemben válaszolni, mert nem szokott foglalkoztatni az, uh-huh. hogy kívülről mi az elismerés felénk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy nekünk legyen egy nagyon erős belső értékrendünk, ami nem győzelmeket és vereségeket mér csak és kizárólag. Értjük, hogy mi egy profi csapat vagyunk, és az a legfőbb mérce, hogy mennyire tudunk eredményesek lenni, de azt is értenünk kell, hogy az egy következmény, az egy, majd tudom, egy melléktermék. Az a jó kultúránknak, a jó mindennapi munkánknak a mellékterméke, hogy milyen lesz az eredmény. És nekünk arra kell összpontosítani, amit tenni tudunk azért, hogy majd a melléktermék az olyan legyen, amilyet mi szeretnénk. És azt hiszem, hogy ebben sokat tudtunk lépni, ezért mi meg tudtuk ítélni azt, hogy amit csináltunk az elmúlt szezonban, az milyen. Jó és rossz is. Jó értelemben is tudunk egy csomó dolgot felsorakoztatni, és a negatív oldalra is tud kerülni néhány dolog természetesen. De még egyszer mondom, olyan szempontból nekünk ez nagyon-nagyon fontos visszajelzés, hogy ilyen fontos tud lenni a hoki Magyarországon. Szerintem ez önmagában ennyi, ami nagyon fontos, és mi ennek nagyon örülünk, és köszönjük mindenkinek, aki megtette azt, hogy minket ilyen előkelő pozícióba tett a magyar sportérképén.
Nagyon nagy felelősséget érzel abban, hogy ezeket az értékeket bent tartsd?
Igen. Azt gondolom, hogy mi értékalapon működő csapat, közösség szeretnénk lenni, és azzá válás útján vagyunk ma valahol. Van még bőven hely arra, hogy előre jussunk, és akkor majd ki kell tűzni új hozzáadott értékeket, amelyek felé még lehet esetleg határozottan lépni összpontosítva. De szerintem haladtunk ebben sokat. Ma azért alapvetően mindenki jönni szeretne mindig a válogatottba, ami régen magától értetődő volt, a közelmúltban pedig nem, sajnos. Ezt sikerült helyreállítani. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sok ember odaadó munkája, hogy ma ott tartunk ebben a kérdésben, ahol. És azt hiszem, hogy a generációk valahogy adják egymásnak azt, hogy mi az értékrend ebben a csapatban. Úgyhogy a most bejövő nagyon fiatalok is, én azt hiszem, hogy kezdik érteni, hogy miről szól ez az egész, és hogy tudjuk elhelyezni egy nagyobb képben azt, amit mi csinálunk. A magyar jégkorong sport sokkal több, mint a magyar jégkorong válogatott, és látnunk kell, hogy mi milyen hatással vagyunk minden másra, ami a magyar jégkorong sport, vagy akár a magyar társadalom.
Nehezebb a nagyon fiatalokkal, a most érkező fiatalokkal ezt megértetni? Vagy szerintem ezért ez gördülékenyen megy?
Én azt gondolom, hogy gördülékenyen megy. Nyilván jöhetnék ezzel a, nem is tudom, 40 feletti férfiak mondásával, hogy jaj, bezzeg az én időmben, és bezzeg régen, ahogy a belga mondaná, de nem gondolom, hogy minden sokkal rosszabb lenne most, mint akkor volt. Ezek a srácok sokkal nyitottabbak, sokkal kreatívabbak, sokkal könnyebb velük kommunikálni, jobban megnyílnak akkor, amikor ki kell állni valakiért, vagy valamiért, magukért, amikor kérdezni kell, sokkal nagyobb bennük a kíváncsiság. Van egy csomó dolgom, mert sokkal jobbik, és nyilván, ahogy változnak a generációk, a változásoknak természetesen van a negatív hatásai, és ezt is érzékeljük, de azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk a fiatalok hozzáállása miatt.
A átcsoportos világbajnokság volt a téma, Finnország, Németország, Svájc és USA. Azért ez egy eléggé brutális mezőny.
Hát igen, természetesen ez egy nehéz ügy. Vannak ebben a csoportban top csapatok, ahol nekünk nem is szabad eredményben mérni azt, hogy elégedettek vagyunk-e vagy sem. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ez egyik nagyon nagy kihívás. Én azt hiszem, azt találtam én, amikor elkezdtem ezt a munkát, hogy milyen célokat határozunk meg. És ha megvan a cél, akkor ahhoz milyen utakat találunk, és rá kell, hogy jöjjünk, hogy mondjuk egy kiesés, az totálisan megváltoztatja a célokat is akár, ugye? És ezáltal lehet, hogy az úton is egy kicsit irányítani kell. Ha csak nem fókuszálunk, inkább totálisan csak saját magunkra, és nézzük azt, hogy nekünk USA-val vagy Finnországgal mérkőzést játszani, ez egy óriási lehetőség arra, hogy megmutassuk a jégkorong világnak, hogy mi vagyunk, hogy mi hol tartunk, hogy mi nem a jamaikai bobcsapat vagyunk már azért, hanem ennél sokkal feljebb kell minket tenni, hogyha valaki minket félváról vesz, akkor az bajba kerülhet. Ezeket az érdemeket kell elérnünk valahogy, és azt gondolom, az előző átcsoportos VB-n bizonyos periódusokban sikerült, voltak teljesen rossz periódusok, ahol ezt majdnem romboltuk, ezt az imidzset, amit egy-egy harmadban meg felépítettünk, és elmondhatjuk magunkra azt is, hogy egy-egyes harmadot játszottunk a akkori világbajnok, vagy az előző év világbajnok a Csehország ellen, de mondjuk bizonyos szakaszokban meg összeomlottunk Svájc ellen. Tehát, hogy ez még egyenre szélsőséges, van benne egy csomó jó, egy csomó rossz, és ezeket a tapasztalatokat felhasználva bízom benne, hogy előre fogunk tudni lépegetni.
Jó András beszélgetett Majoros Gergellyel, a Magyar Felnőtt Férfi Jégkorong Válogatott Szövetségi kapitányával. Válogatottunk Svájcban, május 16-án Zürichben kezd majd méghozzá a finnek ellen, utána a britek és az osztrákok elleni a bennmaradás szempontjából fontos mérkőzés következik. Ezzel véget ért a mostani Jégkorong magazin itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Sportország Ballai Attilával. Szerdánként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Milák Kristóf két számban is középdöntős az országos bajnokságon. Megkezdődtek a választás utáni politikai egyeztetések. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Milák Kristóf 49,20 század másodperccel második idővel jutott a középfutamba 100 méter gyorson az úszók országos bajnokságán Sopronban. A kétszeres olimpiai aranyérmesnél csak Németh Nándor ért el jobb eredményt 48,97 század másodperccel. A budapesti honvéd egyéves kihagyás után versenyen újrainduló klasszisa, aztán 200 méter pillangón szintén másodikként biztosította helyét a középdöntőben. 2 perc 85 század másodperces idejével csak Márton Richárd teljesített nála jobban, 1 perc 58,94 századdal. Az esti futamokat 17 óra 30 perctől az m4sport.hu, míg 18 órától az M4 Sport is élőben közvetíti. 96 éves korában elhunyt José Emilio Santamaría. A legendás uruguayi futballista 1957-ben Európába szerződött a Real Madridhoz, amellyel 6-szor nyerte meg a spanyol bajnokságot, egyszer pedig a kupát. Emellett 4-szeres BEC győztes is volt. 1958-tól 1966-os visszavonulásáig csapattársa volt Puskás Ferenc is. Az uruguayi válogatott mezét 20 alkalommal ölthette magára. Az 1954-es világbajnokságon pályára lépett a Magyarország ellen hosszabbításban 4-2-re elbukott elődöntőben. 1958-tól 16-szor a spanyol nemzeti együttest erősítette, Puskással együtt szerepelt az 1962-es chilei VB-n. A Paris Saint-Germain és az Atlético Madrid már biztosította helyét a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjében. A mai másik két negyeddöntős mérkőzésen a Bayern München 2-1-es idegenbeli sikere után fogadja a Real Madridot, és az Arsenal is előnyből várja a londoni visszavágót, mivel Lisszabonban 1-0-ra bizonyult jobbnak a Sportingnál.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Megkezdődtek a választás utáni politikai egyeztetések. A köztársasági elnök már tárgyalt a parlamentbe jutott pártok vezetőivel, Magyar Péterrel, Orbán Viktorral és Toroczkai Lászlóval. Az államfőnek legkésőbb május 12-éig kell összehívnia a parlament alakuló ülését. A jelenlegi kabinet megbizatása az újonnan megválasztott országgyűlés megalakulásával szűnik meg, onnantól a kormány ügyvezetőként működik az új kormány megalakulásáig. Súlyog Tamás Magyar Pétert kéri fel kormányfőnek. Óvást jelentett be a Mi Hazánk mozgalom a választások eredményével kapcsolatban, közölte az ellenzéki pártelnöke. Toroczkai László elmondta, választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt. Érdemi együttműködést várnak az új kormánytól a szakszervezetek. A hónapokkal ezelőtt összeállított 10 pontos követeléscsomagjuk szerint nagyobb figyelmet kérnek a dolgozóknak, rendezettebb bérrendszert, erősebb munkavállalói jogokat és biztonságosabb munkahelyeket szorgalmaznak. Egyre több önkormányzat dönt úgy, hogy nem utalja át ma a szolidaritási hozzájárulás aktuális részét. Tegnap Karácsony Gergely főpolgármester azt közölte, hogy ha a Magyar Államkincstár folytatja eddigi gyakorlatát és inkasszálja az önkormányzat folyószámláját, akkor májusban nem tudják kifizetni a béreket. Lövöldözés volt Dél-Kelet-Törökországban egy középiskolában. 4 meghaltak, 20 megsebesültek.
Közlekedés.
Több jármű ütközött az M0-ás keleti szektorán Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél a középső sávon állnak a sérült járművek, emiatt torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Egyre több felé felszakadozik a felhőzet, este felé változóan felhős lesz az ég. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, néhol kisebb zápor előfordulhat, időnként megélénkülhet a szél. Éjszaka 5-12, holnap napközben 19-27 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Szorító sarok.
Egyenesek, horgók, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente, szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Mikrofonnal Elpap István. Nagy szeretettel köszöntöm Balzsai Károlyt, egykori amatőr elbélyezüstérmesünket, profi világbajnokunkat.
Köszöntöm a hallgatókat én is, szia Fisti.
Úgy is, mint a katonai ökölvívás, jelentsen ez bármit, jelentse a Honvéd Sport Egyesületet, ahol ugye dolgozol, jelentse a katonasportolók versenyeztetését. Kezdjük a legfontosabb felütéssel. Te voltál katona? Nem voltál katona.
Nem voltam katona.
Na hát te már a korodból adódó, hogy 79-es vagy, tehát rendszerváltás.
Lettem volna katona egyébként, kaptam is behívót, csak épp olimpiára készültünk, és akkor ezért kaptam egy felmentést, és utána meg eltörölték.
Ez a Sydney olimpia volt még, nem? Na, tehát akkor épp én is így számoltam, hogy nagyjából ki kell, hogy csusszál. Hogyan kerültél mégis kapcsolatba a honvédséggel?
Hát ugye a budapesti honvédot, jó régen, 2017-ben volt egy felvetés, hogy alapítsuk újra az ökölvívó szakosztályt, és akkor már egy éve a Gergely István volt az ügyvezető igazgató.
Ugye kétszeres olimpiai bajnok vízilabda kapusról beszélünk.
Így van, és akkor én őt ismertem, kértünk egy időpontot hozzá, és akkor bementünk, és akkor elkezdtük ezt az egészet építeni. És akkor 2018-ban azért már ott már a magyar bajnokságon mint néhány honvédos fújjel tudott indulni, de 2019. januárjától volt ott már termünk, és akkor azóta én oda, majdnem azt mondtam, oda költöztem, de szinte igen, mert otthonomnak érzem, és nagyon-nagyon szeretek ott dolgozni. És ott elkezdtünk ugye az ökölvívást építeni, a sportszázad akkor újraindult, néhány sportszázados katona, illetve ökölvívó is be tudott kerülni a sportszázadba, és akkor innentől kezdve a katonasággal nekem azért szoros kapcsolatom lett, kapcsolatokat építettem, megismertem a működését, ők is megismertek engem, igyekeztem nagyon sok olyan aktivitáson, illetve olyan törzsnapokon részt venni, én is, mint civil kívülálló, hogy tudjam, hogy nagyjából miről van szó. És ugye jött a Magyar Ökölvívók Szövetségének az új vezetése, ugye...
Amelyet akkor még Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek hívtak.
Akkor még, igen, így van, és utána a kukóék ugye ezt átnevezték, és ők kértek fel, illetve ők találták ki, hogy dolgozzak úgy a szövetségnek, illetve a Magyar Ökölvívásért, hogy a Honvédelmi Minisztérium már egy összekötő projektmenedzser kapcsolattartó legyek, amellett, hogy ugye a szakmai tanácsadás, a szakmai referens pozíciót is mondták, hogy abba is igyekezzek minél nagyobb részt vállalni. És akkor írtunk a HML egy együttműködési szerződést, és akkor itt a sportszázados katonák, illetve egyéb más olyan közös projektjeink vannak, illetve voltak, és remélem nagyon, hogy lesznek is, ami a magyar ökölvívást és a magyar honvédséget, a katonaságot összeköti.
Ugye hát most még nem tudni, hogy a sport a jövőben a Honvédelmi Minisztérium alá tartozik-e, minden változékony, hát ez ki fog derülni viszonylag záros határidőn belül. A múltba vagy a jelenbe minden esetre még oda. Az szemet szúró volt, hogy nagyon sok és nagyon jó bunyós dolgozik a kezed alatt, mert mondjuk ha valakinek máshonnan nem tűnt volna fel, mondjuk egy országos bajnokságon odaült a lelátóra, és azt nem mondom, hogy percenként, de te nagyon sűrűn tűntél fel a szorító sarokba, ami ugye egyértelműen annak a következménye, hogy itt most a Virbán testvérektől az énekes Dominikig, női boxolóktól, de még a Kilo Filip is honvéd színekben boxol, még akkor is, ha ő ugye hódmezővásárhelyén készül. Tehát nagyon, nagyon sok és nagyon, nagyon minőségi társulat tartozik a kezed alá. Hogyan nőttétek ki magatokat, vagy hányan vagytok eleve?
Úgy nagyon sokan vagyunk, most azért nem mondok
hát számot. A felnőttek
nagyon sokan vagyunk, tehát ilyen közel 20 felnőttökkel vívón van, fiúkkal, lányokkal együtt. Jövőre ugye meg már az U19-eseim is így beérnek, és már ők is a felnőttekhez fognak tartozni. Valahogy ez így alakult ki, hogy az utánpótlást nagyon-nagyon nehéz építeni, a mi lehetőségeink azért messze vagyunk, úgy, mint a KSI, ők ugye erre rendezkedtek be, mint utánpótlás. Egyébként velük is van egy együttműködési szerződésünk, és közösen dolgozunk ugye a Ferékkel. Az nekem egy kicsit nehezebben működik,
vagy
egy
Ferencről,
igen. És akkor nálam több a felnőtt ökölvívó, nagyjából az edzéseink is, meg az egész rendszerünk is arra rendezkedett be, arra van lehetőségünk, illetve a budapesti Honvéd egy olyan lehetőséget biztosít, és egy olyan rendszer tud működtetni ott kerítésen belül, ahol az élsport, a felnőtt élsport az alkalmas arra, hogy a legeslegmagasabb szinten tudják küzni a fiatalok.
Hát az európai országban, nem csak Európa, tehát nemzetközi szinten sem egy ismeretlen dolog, hogy katonaklubokon belül zajlik a sport. Most persze ennek Oroszországban is vastagon, meg a volt Szovjetunióban főleg vastagon vannak hagyományai, de nem csak és nem elsősorban, mert mondjuk például Olaszországban is nagyon kemény katonai alapokon álló klubok vannak.
Olaszországban a rendőrség, Németországban is a honvédség, Lengyelországban is katonák, az olimpikon, illetve az olimpiai érmeseik, ott a fiúk, lányok is katonák. Tehát a Hollandiában is nagyon jól működik, úgyhogy lehetne sorolni még Európában belül, igen.
Ugye edzőként dolgozol, de dolgoztál szövetségi kapitányként is, és nyilván ez két teljesen más jellegű szakmai műfaj, mert hogy ne menjek messzebb, Szántó Öcsi bácsi, akit mindketten elég jól ismerünk, ő mindig mondta, ő aztán nem nevelőedző, tehát ő azt mondta, ő elitedző, tehát hogyha a kezébe kerül egy minőségi, de már kigyúrt alapanyag, hogy ne menjünk messzebb, például Kovács István, de később Bedák Pál is, tehát ő mindig egy-két bunyós, de azt viszont kiélesítve, minőségire készít fel. Te azért nem ez a típusú edző vagy szerintem.
Én valahol a kettő között vagyok. Nagyon nehéz, tudok, illetve szoktam gyerekeket megtanítani balegyenesre, tehát ezeket a lépcsőket a KSI-be, ugye még amikor kezdtem az edzői pályafutásomat, ezeket végigjártam. A Honvédban is vannak kezdőkör vívók, de valahogy mégis az U17, inkább az U19-es korosztálytól fölfelé egészen más habitus kell, mint egy utánpótlás nevelő edzőnek, és valahogy az én jellemem, az én közegem, az én tanult és tapasztalt dolgaim, az jobban passzol ehhez, és én jól megértem őket, igyekszem olyan példát mutatni, úgy nevelni őket, mert ugye felnőtt ökölvívókat is, most nem klasszikus értelemben, de irányt kell nekik mutatni, és együtt kell dolgozni velük, mikor lehet engedni, mikor lehet egy kicsit szigorúbbnak lenni. Tehát ez egy, hanem azt mondtam, hogy ez egy elég erős játék, de én nagyon-nagyon szeretek velük idézelbe dolgozni, együtt lenni, és együtt fejlődni, és arra következni, hogy minél jobb ökölvívók legyenek, és egy idő után meg a társadalomnak egy borzasztó hasznos, vidám, boldog, kiegyensúlyozott tagjai.
Hát ez nagyjából édesapád edzői filozófiája is volt, de hát most a vér mitől válna vízzé.
Ne haragudj, nem tudok más mondani.
Ki ne tudná, idősebb Bajzsai Károly, még emlékszem arra az országos bajnokságra, amikor ifjabb Bajzsai Károlyból, amikor először felnőtt bajnok lettél, akkor én önhatalmulag a Nemzeti Sportban úgy döntöttem, hogy mostantól te nem ifjabb Bajzsai Károly vagy, hanem te vagy Bajzsai Károly, és ezt édesapáddal egyeztettük, hogy akkor mostantól ő sajnos idősebb Bajzsai Károlyá válik. Lényeg az, hogy az ő edzői filozófiája aztán abszolút ez volt, és furcsa lenne, ha te nem így gondolkoznál. Neki volt egy fia, akiből minőségi ökölvívót faragott, neked nincsen fiad, vagy nincsenek fiaid, nem mintha a nők ma már nem lennének teljesen azonos jogú tagjai a boxtársadalomnak, ami azért a te idődben még nem így volt. Viszont van két nagyszerű lányod, az egyik ugye tornász, vagy volt tornász, a másik öttusázó, nem is akármilyen, Anna és Jászmin. Nem gondolkoztál azon, hogy a ringbe tereled őket? Tudom, hogy a mama meg Raj Blütünde volt válogatott tornász, tehát azért ott volt, ilyen értelemben volt konkurencia a családon belül.
Hát nagyon erős konkurencia volt, úgyhogy esélyem nem volt, hogy az ökölhívás felé, de tereljem őket. De nem volt ilyen ambícióm, tehát nem is voltak olyan stílusok, olyan jelleműek, még pici korukban se, tehát ők nagyon lányosak voltak. Bár ugye a lányokra jellemző, meg az anyukra is jellemző, hogy nagyon kemények és karakának és határozott véleménnyel vannak.
Hányadik vagy a rangsorban? 4?
Ötödik vagyok, mert ugye van még egy kutya is, aki szintén egy lánykutya, úgyhogy...
Ez kemény. Igen.
Úgyhogy én a tápláléklánc legalján vagyok otthon, viccet félretéve. Én nagyon-nagyon szerettem a lányokat, hogy ők ilyenek egyébként. Igen, a Hanna, ő volt a tornász, ő különböző okok miatt ő ezt abba hagyta, abba kellett hagynia, de nem szakadt el, hanem ott az édesanyja, illetve ott különböző gyerekcsoportok mellett. Már az edzősködésbe elkezdett így az érettségire felkészülés mellett belekóstolni a KSÜ-be. És ugye a Jászmin, ő meg öttusába van, és ő meg teljes
elvetemültséggel.
Igen, hát meg Brisbane, meg az összes, ami a következő nem tudom hány évben lesz olimpia, ő azt megcélozta. És
akadálypálya megy neki?
Ő nagyon szerető, ebben őt bele. Ő néhány hetet, vagy egy-két hónapot lovagolt, és utána ezt a OCR-t bevezették, és ő már ebben őt föl. Tehát 9-10 éves korától ő már ezt csinálja. Úgyhogy ő nagyon szereti egyébként, és megy is neki. Igen, ő most kamasz, de megy előre, és nagyon céltudatos, és nagyon szeretem, hogy ő ilyen. A szülőknek azért nem egyszerű ezt az egész sportolói életet, létet, logisztikát véghez vinni. De
legalább tudjátok, hogy miről szól.
Tudjuk, hogy miről szól, tudjuk, hogy ez milyen élet. Én úgy gondolom, hogy ez rendben van. Én itt tudok neki a legtöbbet segíteni, és a legjobb irányt mutatni. És a feleségemmel együtt, ugye ő is a KSÜ-be nagyon eredményes, ugye az utánpótlásban az ország legjobb szertornász csapata náluk van, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez jól kiegészítjük egymást, és ez egy jó világ.
Ugye én hoztam szóba Los Angeles, te meg Brisbane-t, de ennyire nyilván nem tekintjük most messzire, mindjárt lesz egy nemzetközi nagy bornemi szemlékverseny, ökölvívásról van szó ugye újra. Egerben, aztán nyár közepén a Nyíregyházán a Papp László országos bajnokság, és aztán felnőtt Európa bajnokságot is rendeznek majd Szófiába szeptemberbe. Nyilván mások, de mindenhol azért erős honvédos jelenlétet is feltételezhetünk. Hogyan érzed, mit vársz az előttünk álló fél évtől?
Én nagyon szeretném, hogy az U19-eseim is ugye ott több 65-től 70 kilóig azért többen is ott tudnak lenni a válogatott környékén. Nagyon tehetséges, nagyon szorgalmas fiatalok. És nyilván itt a bornemi szától rengeteg függ majd, de így a komplet U19-es csapattól én sokat várok.
A bornemi szá az több korosztályban.
Igen, az U15, U17, U19, az a első három nemzetközileg elismert korosztály. Ugye van U13 is, de nyilván az csak még itthon van, akik a pici gyerekek itt egymással boxolnak. Illetve hát a felnőttek, igen, azért... Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 7 olimpiai súlycsoportból 4 honvédos ökölvívónak is van esélye, hogy az Európa-bajnokságon részt vegyen.
Na akkor nevesítsük őket.
55 kilóban ugye a Virbán Gabi,
EB bronzérmestről beszélgetünk.
Igen, ugye 70 kilóban van a énekes Dominik, 80 kilóban az Akiló Filip, szerintem ő a legstabilabb ugye a tavalyi világbajnoki bronzérmest.
Miatt nem kell annyira aggódni. Mondjuk.
Igen, illetve 90 kilóban van a kis Milán Rocco, aki egy feltörekvő 20 éves fiatal, és a Renzini mester is nagyon sokat lát benne, és nagyon bízik benne. Emellett azért még mindig vannak 65 kilóból, ugye a volt Kásis fiú, aki átjött hozzánk ugye a szerződés alapján a Frank Dani, illetve ott vannak a lányok is hárman, ketten-hárman ugye ott 60 kiló környékén, úgyhogy én nagyon-nagyon bízom abba, hogy ezekben az olimpiai súlyokban mi eredményesek tudunk lenni, a magyar bajnokságon nagyon jól fogunk szerepelni, illetve
ott mindig jól szoktatok.
Jól szoktunk, így van, és akkor, de a következő cél természetesen ugye a nemzetközi porond, és akkor az Európa-bajnokság jövőre kvalifikáció, Európa játékok,
aztán
és
aztán
a világbajnokság, és akkor a követ, utána való évben meg a Los Angeles, így van.
Hát, hogy az olimpia, mert ezt te tudod, meg voltál kettőn is, más kérdés, hogy azokra emlékszel a legkevésbé csillogóan, mert egyik sem úgy sült el, ahogy szeretted volna, amikor kimentél. Mennyire kárpótolt ezért a profi karriered? Mert ugye Athén után aztán te már szakítottál az amatőrökkel, mentél Hamburgba, ahol akkor még éppen állt az Univerzum Box Promotion, az Univerzum Box Promotion, ahogy Kovács István és Erdei Zsolt megágyazott a magyaroknak, tehát te még éppen elkaptad az utolsó jó pillanatait, igen, utolsó jó éveit, az mennyi kárpótást jelentett, hogy aztán fel tudtál, ott tényleg fel tudtál érni a csúcsra?
Eredmény szempontjából nem tud kárpótolni, mert egy olimpia az mindenek felett. Mégis én annyira, de annyira boldog szívvel gondolok a 2000-es meg a 2004-es olimpiára, hogy ott képviselhettem a hazámat, és ott lehettem, az nekem hihetetlen élmény volt. Tehát én azt nagyon-nagyon szerettem. 2016-ban egyébként edzőként kint tudtam lenni ugye Rióba, illetve volt még ugye 2018-ban az ifi olimpia, ugye a Lucát kellett kikísérnem Buenos Airesbe, úgyhogy ilyen olimpiai szempontból azt mondom, hogy tapasztalt vagyok, tehát én nagyon-nagyon szeretem ezeket a multisport eseményeket, hihetetlen jó élmény volt, saját magamnak volt jó bizonyíték, illetve bizonyítása az, hogy a profiba olyan minőségi ökölést és olyan eredményt tudtam elérni, amit azt mondom, hogy igen, arra büszke lehetek.
Ugye olasz szövetségi kapitánya van a magyar ökölvívásnak, Emanuele Renzini, maestro, aki egyébként főleg a női, főleg az olasz női válogatott élén egészen kiváló eredményeket, olimpiai érmeket, szakajtoni olimpiai érmet, meg világ-európa-bajnoki érmet jegyez. Ugye most már, hát nagyjából, most már több mint egy éve szövetségi kapitány. Igen, mert tavaly talán a tavaly márciusi bocskain nevezték ki, de április egyel lépett be, tehát most már azért van mire visszatekinteni. Neki van ugye egy rengeteg folyamatos edzőtáborozásra, versenyeztetésre épülő, ahogy Csötönyi Sándor szoktam mondani, janicsár iskola jellegű felkészülés, amit van, aki nem tud vállalni, van, aki tud, de aki tud, az akkor mindent meg is kap tőle. Milyen az együttműködésetek, mert azért ez nem, eddig nem volt általános, hogy külföld. Tudom, hogy volt kazak, üzbég vonal, de azért ilyen sűrű ittléttel azért ez különleges a magyar ökölvívás történetében, hogy ilyen külföldi kapitányunk van.
Én úgy gondolom, az utolsó 3-4 szövetségi kapitányból vele van a legjobb kapcsolatom. Én nagyon szerettem. Ugye a világbajnokságon ott lehettem vele végig, mert ugye kiutaztunk ugye mint több honvédós, és akkor az Akiló Filippel ugye az elődöntőig ugye végig tudtunk menni, és én ott voltam mellett, és hihetetlen jó volt olyat tapasztalni, aki már, ugye önneki ez a 7. olimpiai ciklusa, amit végigmelózik egy olimpiai csapattal, és óriási tapasztalata van, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, és én nagyon szerettem vele ott lenni, meg amikor lemegyek totális edzőtáborba, ő oda jön, mesél, tanít, és mindent elmond, és megoszt, és én ezt nagyon-nagyon szerettem, egy nagyon jó hangulatú ember, tehát nagyon jól lehet vele beszélgetni, jókat lehet vele edzeni, és én azt gondolom, hogy ő egy pozitív választás volt, még annak ellenére is, hogy én is beadtam egyébként, de én nagyon örülök annak, hogy ez így sikerült, és a fiataljaim, én úgy gondolom, hogy jó kezekben vannak fönt a tatai edzőtáborban, vagy éppen a világban, ahol épp edzőtáboroznak, most pillanatban Brazíliában vannak, igen.
Ahol világkupa kezdődik hamarosan.
Igen, egy hét múlva, 5 nap múlva, és én nagyon örülök neki, hogy ő itt van, igyekszem minél többet ott lenni vele, vannak ilyen ambícióim is egyébként, főleg az utánpótlás korosztályban, nagyon szeretnék még többet tenni a magyar ökölhívásért, amellett, hogy a Honvédot azt ugyanúgy próbálom terelni, mint eddig, de én úgy gondolom, hogy sokkal többet ki lehet hozni a fiatalokból, hogy a Los Angeles-i csapat azért már azt mondom, hogy körvonalozódott, és őket már nagyon jól el lehetett kezdeni építeni, de nekünk úgy a kötelességünk, hogy a brisbane-i csapatra is most már rá forduljunk, és hatalmas figyelmet kapjanak a fiatalok.
Ugye apropó Brisbane, ugye az olimpia ügy programról, hát a szerencsére nem olyan hosszú időre, de lekerült a box, de aztán vissza is került, de azért még most is ideiglenes jelleggel van ott, tehát Los Angelesben, vagy az odaig vezető úton a World Boxingnak, a relatíve új világszövetségnek bizonyítania kell, hogy a boxnak, ami egyik legősibb olimpiai sport, ugye helye van az olimpiai programban. Te mit szóltál, amikor megtudtad, hogy veszélyben van a box? Mit szóltál, amikor aztán ki is derült, hogy kiveszik a programból? És mit szóltál akkor, amikor aztán végül tavaly tavasszal a NOB-nak azon a kongresszusán, ahol Kirsty Coventry lett az elnök, ott elfogadták a World Boxingot, és egyszeres mind vissza is emelték az ökölvívást a Los Angeles-i olimpia programjába.
Hát most nem akarok szerénytelen lenni, de lehet, hogy én voltam az első itt Magyarországon, aki ezt felismerte, és hogy a World Boxing felé nekünk nyitni kell. Ezért volt is óriási konfliktusom a szövetséggel, amikor a budapesti Honvéd színeibe mi kimentünk Hollandiába jó néhány évvel ezelőtt, és az Eindhoven kupán mi részt vettünk, kaptunk is egy hatalmas büntetést, és mindenféle majdnem azt mondtam, hogy fegyelmeljárás indult ellenem, de hál' Istennek azért ezt így a Honvéddal és a Honvédnak a majdnem nem is az erejével, de a ráhatásával azért ezt ki tudtuk mozogni lábon, hogy ilyen nagyon ökölhívósan mondjam.
Eltáncoltunk,
igen, és utána nagy elégtétel volt, hogy bebizonyítottuk, hogy nekünk volt igazunk, és már akkor nekünk, mint Magyarországnak nyitni kellett volna a World Boxing felé, sokkal jobb pozícióból várhattuk volna ezt az egészet, de úgy gondolom, hogy a mostani vezetése ezt már utolérte. Úgyhogy nagyon megijedtünk, visszatérve ugye a kérdéseidre, hogy reagáltunk, amikor lekerültünk az olimpiai programról, akkor én nagyon-nagyon elkeseredtem, de azért nagyon bíztam abba, hogy ez a World Boxing ez visszafogja magát lobbizni, és egy olyan erőt fog képviselni így a világ összes szövetségével együtt, hogy visszakerüljünk. Úgyhogy én nagyon boldog voltam, nagyon örültünk, és bízom abba, hogy Brisbane-be meg Los Angelesbe jó formát tud mutatni majd az amatőr ökölvívás, és Brisbane-ben már egy biztos pontja lesz ismét az olimpiai programnak.
Apropó olimpia, ugye a női súlycsoportok számát megnövelték, de miután az összlétszám az nem nőhetett, ezért így lecsökkentek a férfi súlycsoportok, sőt, borzalmasan nehéz kvalifikálni, mert nagyon kevesen vannak egy-egy adott súlycsoportba, de ami szerintem ennél is komplikáltabb, hogy az alsóbb súlyokban is 5 kilónként követik egymást a súlykategóriák a fiúknál. És hát azért egy 50 kiló nem is olimpiai súlycsoport, ráadásul, de egy 55-60 kilónál ott az már a test súly 10%-a, tehát régebben ugye 48-51-54-57, az szerintem az ki volt találva, és szépen növekedett a különbség is. Te magad is 63,5-től 75-ig masíroztál végig, sőt, talán 60 kilós is voltál. Hát voltál 57,
nyilván voltam 60.
Voltál 3 kilós is, vagy 4, de most arról beszélünk, amikor már boxoltál. Egyszer talán egy bitgosti tornán voltál 60 kiló, de lehet, hogy...
De jól emlékszel, azon az egy versenyen voltam 60 kiló.
Tessék, de a lényeg, hogy te a természetes erősödés, súlynövekedéssel tudtál kategóriákat lépni. Azért például egy Szaka Pisti, aki az egyik legtöbbre hivatott magyar ökölvívó, 50 kiló, magassága pont ahhoz jó, ütőerő pont ahhoz jó, de nem olimpiai súlycsoport, meg kell próbálni az 55-öt, de az meg ott meg azért már óriási a különbség.
Igen.
Tehát, és például mondjuk pont Virbán Gábor ott is van, a te bunyósod. Szóval mennyi nehézséget okoz az, hogy ennyire ritkásak és fönt is. A felső súlyokban is ugye van rá példa, hogy meg mondjuk a 75 kilós olimpiai súlycsoport például.
Igen.
Hogy ennyire hát, ritkásak.
Ott már 10 kiló van, tehát 60-ról 70-re megy, meg 80-ról 90.
Nem, 65 az van.
Ja, 65 van, de igaz.
De 70-89.
Igen, fölül van 10 kiló.
Tehát, hogy ez edzőként, vagy hát mondjuk nyilván a bunyósoknak is, mekkora problémát jelent, hogy ilyen ritkásak a súlycsoportok?
Nagy, és nagy feladat, és nagy kihívás az, hogy Persze súlyt azt lehet váltani, lehet fogyasztani, lehet erősödni, de azért így fölfelé, meg magasságot azért nagyon nehéz hozzátenni a fiatalokat.
Komfortossá is kell válni abban a súlycsoportban.
Így van, akkor bele kell erősödni, és egyébként itt a Szakapisti meg a Virbán Gabinak az esetében is, hogy tényleg a Pisti ez egy borzasztóan tehetséges ökölvívó, és neki az 51 kiló, hogyha 50 kiló vagy 51 kiló olimpiai súly lenne, hát az fantasztikusan jó lenne. Ugye 55 kilóba, ugye a Gabinak is inkább az 54 kiló lenne, egy kicsivel kisebb ugye a súlycsoportja, de ő abban már beleerősödött. Mégsem ő azt mondom, hogy a legmagasabb. Tehát nála például most az angollal, amikor boxolt a bocskai döntőbe, hát az hatalmas volt az a fiú, és nem volt gyenge. És borzasztó erősek vannak 55 kilóban, pedig a Szakapista az meg jóval még alacsonyabb a Gabinál. Úgyhogy nyilván ott kettőjük között majd lesz egy versenyfutás jövőre, de ugyanígy van egyébként a 60 kilós nagyon erős lesz, mert ott is többen vannak, hogy most a Zolál lefogyaszt, nem fogyaszt, Kruzitót van, jönnek az U19-esek, ott ketten, hárman is vannak, majd a Magyar Bajnoksága meg jövőre, akik a 60 kilóban azért majd szeretnének ott lenni, és akkor így menjünk föl, és így besűrűsödött a mezőny, és nagyon nehéz ezt úgy eltalálni, és úgy beállítani a srácoknak a súlyát, hogy az olimpiai súlyra ideális legyen.
Hát idén is lehet már ezen dolgozni, de jövőre aztán végképp kell. Na hát elrohant az időnk, nagyon örülök, Karcsi, hogy itt voltál nálunk. Balzsai Károly volt a szorítósarok vendége, szerintem nagyjából mindenről tudtunk beszélni, amiről szerettünk volna. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, Elpap Istvánt hallották.
Ez volt a szorítósarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádió.